Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Kristóf Krisztián cirkuszrendezőt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nem biztos, hogy egyébként helyes bemutatást alkalmaztam, mert ugyan egyébként zsonglőr is, tehát számos szálon kötődik a cirkuszhoz. Ez jó megfogalmazás?
Köszönöm a meghívást. Igen, az én esetemben egy kicsit összetett a szerep, de én azt szerettem használni, hogy én a cirkusznak a gyermeke vagyok, hiszen én ebbe születtem bele, és artistaként kezdtem, majd rendezéssel kísérleteztem, és ugye menedzséssel vagy menedzseléssel is foglalkozom.
Fogunk majd beszélgetni egy picikét erről az életútról is, de most az aktualitás az, hogy nemrég mutatták be a Fővárosi Nagycirkuszban a Repülő Cirkusz című show-t, és ezt most szeptember 8-áig megnézheti a közönség. Ez egy klasszikus század előtt idéző cirkuszi előadás, az azóta eltelt 100 évben viszont nyilván nagyon megváltozott a cirkusz világa is. Mennyiben van most máshol a cirkusz helye, vagy hol a cirkusz helye ma?
Cirkusz az alapvetően vizuálisan kommunikál. Én azért szeretem egy nagyon direkt és nagyon egyenes művészeti forma, ami értelmezhető szerte világban. Ez a nagy szerencsénk, talán mi cirkuszosok úgy fogalmazunk, hogy megszólítja az egész világot, hiszen nem csak kortól függetlenül, hanem országtól és nyelvtől függetlenül tud kommunikálni. Ezáltal, hogy nagyon nemzetközi, igazság szerint az artisták vándorolnak, és a produkciók azok országról országra mennek, innentől nagyon átfogó. Ez nem változott 100 év alatt sem, talán annyi változott, hogy az utazás meg lett könnyítve, ennek a logisztikája sokkal egyszerűbb és felgyorsultabb ugye a világ. Így könnyebben jutnak el attrakciók a föld egyik területéről a másikra.
De hát az attrakciók például a komputeren vagy a telefonunkon is könnyebben jutnak el hozzánk. Tehát mi lehet a cirkusz varázsa?
Az, hogy analóg, az, hogy valódi, az, hogy életszerű. A cirkusznak a legerősebb varázsa az, hogy élő. A néző, aki beül, egy olyan pillanatot élhet meg, akkor, ami nem lehet megismételni. Azaz meg lehet, csak nem lehet kivágni. Ettől fantasztikus szerintem egy artistának az előadása, mert nagyon hű a realitáshoz. Egy akrobata szembesül a gravitációval, a szembesül a napi fizikumával, tehát teljesíteni kell akkor is ott. Egy bohóc szembesül a nézőknek a kívánságával, hogy kiket kell megnevettetni. Gyerekeket, felnőtteket, éppen ebéd után jól lakottan, fáradtan, vagy mondjuk felhevülve egy délelőtt éladáson, amikor dombolni jönnek a gyerekek, ő alkalmazkodik, és a pillanatban dönt. Illetve a rizikó is ugye nagyon nagy része a cirkusznak, ahol igenis nap mint nap kihívja az artista maga ellen a kvázi a sorsot, hogy kapaszkodom és elkapom azt a trapét, úgyhogy ne essek le, mert abba baj lehet. Nincs benne fikció. Abszolút valóság.
Mennyire változtak meg a nézői elvárások? Hiszen olyan, például most, amikor az ember a repülőcirkusz nézi, mintha azóta nagyon sok mindenben próbálnának még extrábbat. Ugye ebben is van például egy ilyen különleges gömbös szám, ami egy korábbi, ha jól értem, akkor egy magyar ötlethez kapcsolódik.
Sallai csoport kezdte ezt a fajta zsánert, ezek kísérletezni az 50-es évek végén. És ez igazság szerint magyar eredetű ez a találmány.
Elmondja úgy, hogy a hallgatók is értsék, én nem tudom ezt jól leírni.
Ez egy nagy méretű, egy 20-50 méretű golyó, amin emberek állnak, és más embereket dobálnak. Ellentétben a Földdel, ugye van egy további nehezítés, hogy ezt az egyensúlyt kell tartani. Na most egy ilyen nagy golyón a járás az viszonylag egyszerű, viszont ezen akrobatikát vagy egyensúlyozni jóval összetettebb, mint a Földön.
Arra akartam ezt példaként hozni, hogy olyan, mintha egyre nagyobb truvajt várnának el a nézők. Ez igaz?
ez így van a cirkuszművészetben is, tehát ahogy a sportban is, ugye egyre nagyobbakat teljesítenek mondjuk a szertornászok, vagy egyre gyorsabban futnak az atléták. A cirkusz világában is ugye fizikailag egyre nagyobb kihívásokat várnak el. Ami régen nagy trúváj volt, mondjuk egy dupla hátraszaltó a talajon, az ma már tripla. Ugyanezt el tudom mondani, ugye a tornával ellentétben a cirkuszban is, mondjuk a trapéról a legendes hármaszaltó, az ma már egy négyeszaltó lett. Tehát nincs megállás, folyamatosan van a fejlődés, ugye egyrészt, mert a technika az finomodik, és azért a cirkuszművészetben is az oktatás és a cirkuszművészet tudománya is fejlődik. Úgyhogy a fizikai korlátoknak a lehetőségét mi is egyre jobban feszítjük.
Miért érezte mégis fontosnak, hogy most 2019-ben egy nagyon hagyományos produkciót vigyen színre?
Hú, ez a hagyományos produkció, ez
ezt én most jó értelemben használtam.
Igen, de... igen. Klasszikus cirkusz előadás, mert a tartalma nagyon klasszikus, hiszen a humor nagyon nagy szerepet kap a repülőcirkuszban, de a bohóc szerintem az egyik legfontosabb eleme egy jó előadásnak. Az akrobatika, ugye az artistáknak a fizikai képessége, illetve az ember-állat kapcsolatnak a harmóniája, ami itt egy picit vissza lett szorítva, hiszen csak egy kutya produkciót láthatunk. Ugye ezek azok az elemek, amik egy klasszikus cirkuszt összehoznak, vagy összefésülnek. A metodika, hogy hogyan lettek ezek a produkciók egymás után felsorakoztatva, az viszont a repülőcirkusz esetén elég modern. Tehát elhagytuk a konferálásokat, ugye a számok közti megállást, a nagy harsona, felkonfokat, hogy most
vagy
következik a világon
át,
ez meg az, mert az egy valahogy egy kicsit talán már annyira lassít, hogy a mai felgyorsult világban unalmas lesz. Én igyekeztem egy olyan jellegű struktúrát alkalmazni, ahol az eladás gördülékeny maradhat, tehát pörög. Ahogy a filmekben is ugye észrevehetjük, hogy az új filmeknél például a vágások sokkal intenzívebbek, és pörögnek a kockák, és egyszerűen nincs üres járat.
Mindeközben más a ritmusa. Tehát például mondjuk pont a címadó repülőszám, amikor egy távirányítós repülőt reptet egy férfi egészen lenyűgöző módon, nem is hittem volna, ha valaki csak elmeséli, hogy ez ennyire érdekes lehet, annak azért más a ritmusa. Tehát az egy szép, szép, lassú, és egyébként meg zenével, vetítéssel, vagy ilyen világítás.
Ez így van, igen, és elég sok a lassú betét is, csak mondjuk a betétek közt, tehát a produkció közti átkötések, azok lettek összeszorítva, hogy a hangulatok azok folyamatosan változni tudjanak, anélkül, hogy igazság szerint nyomnánk egy stoppot, megállnánk és újraindulnánk. Tehát amennyire lehet, mondjuk a repülős szám, ugye nagyon jó példa, hogy ahogy mondjuk ő kikíséri a repülőjét, abban a pillanatban már megjelenik a következő produkció. Tehát szinte össze van kapcsolva a két jelenet. Így a nézőben nem alakul ki egy olyan fajta, hogy na ez jó volt, és most következik egy másik, hanem egy folyamatosságot kap. Nekem nagyon fontos, hogy a végén mit érez. Hogy úgy teljen el ez a kétszer 55 perc, hogy többet kívánjon. Hogy miért volt jó, hogy mi tetszett, azt én abszolút a nézőre bízom. Ami fontos, hogy úgy szárnyaljon el ez a kétszer 50 vagy 55 perc, hogy még akarjon többet, hogy ne legyen terhes.
Most említette, hogy nemzetközi csapatról van szó, egészen nemzetközi, tehát ázsiai formációk is vannak. Hol van most ma a cirkuszi világ központja?
Európa mindenképpen a cirkuszművészetnek a hazája. Tehát a legmélyebb gyökerei ugyan bizonyítottan nem Európában vannak, mert ugye Kínában már volt 2000 évvel ezelőtt, Egyiptomban már volt 4000 évvel ezelőtt. de nem tavaly ünnepeltük a 250. éves fennállását
a modern koli cirkusznak,
ugye, ami Londonból indult, Angliából, és Philip Ashley nevéhez fűződik. A cirkusz kultúra az Európában virágzott fel, immár most egy jó, hát mondjuk 150 éve. És ez a virágzás, ez azért Európában a legintenzívebb. Vannak egészen furcsa újhajtások, például Kanadából érkezett egy újabb trend, az új cirkuszi hullámmal, ugye a 80-as évek közepétől, akik hozzátesznek ugye, a cirkuszművészethez. A legutóbbi ilyen új trend az Afrikából jön, ahol az etiópok, a kenyaiak produkálnak egészen elképesztő produkciókat. Ők mondjuk kifejezetten exportra gyártják le a saját artistáikat, hiszen belpiac nem nagyon létezik, viszont egy nagy lehetőség nekik arra, hogy kilépjenek ugye, ezzel a szakmával. Ez jellemző volt Magyarországra is, hogy igazság szerint mi is leginkább ugye exportra készülünk, mert az én esetemben, mint úriember zsonglőr, ugye annyira adott az én produkcióm, hogy a nézők emlékeznek rá. Tehát én szerepelek egyszer a fővárosi cirkuszban, akkor el kell, hogy teljen legalább 3 vagy 4 év, mire újból szerepet kaphatok azzal, amit tudok, mert én nem tudok olyan gyorsan váltani. Hiszen egy-egy produkcióhoz kell 10 év, mire az tökéletes lesz.
10 év, mire egy produkció tökéletesre csiszol.
És zsonglőr esetében igen. Igen, nagyon-nagyon hosszú időszak. Ezért mi egy 3 hónapos fővárosi nagycirkuszi szereplés után, ugye az elkövetkezendő 3, közel 4 évben ugye külföldre igyekszünk. És ez vonatkozik mindenkire.
De akkor ez azt jelenti, hogy még ma is, ha nem is a hagyományos értelemben vett vándorcirkusz, hogy családok vagy csapatok utaznak, de még ma is ez a fajta utazás az alapja ennek a cirkuszi létezésnek.
Abszolút, ez nem változott. Tehát ez így van több mint 100 éve, hogy mi állandóan vándorolunk az egyik produkcióból a másikba, az egyik cirkusztól a másikba. Európa visszatérve az eredeti kérdésre, ennek a központja, hiszen Európában van a legtöbb cirkusz, ugye Európa kínálja a legtöbb munkalehetőséget.
Azt, hogy Európában van a legtöbb cirkusz, azt gondolom korán sem jelenti azt, hogy a legtöbb épített cirkusz itt van, vagy azért ezt is jelenti. Milyen arányú egyáltalán, ahol van cirkusz épület?
Igen, az épület az egy érdekes kérdés. A volt Szovjetunió területén volt 70. Most nem akarok nagyon belemenni pont a számokba, de azt tudom, hogy ma 40 kőcirkusz üzemel Oroszországban, és 7 kőcirkusz üzemel Ukrajna területén, illetve a nagyon sok ilyen Kazaksztán, vagy Tatárországban egy-egy ilyen kőcirkusz van, ami valahol a volt szovjet rendszernek köszönhető, hogy ott ugye a cirkuszművészetet államilag nagyon erősen dotálták, felemelték.
De szakmailag is kiemelkedő munkát jelentett ott?
És ezáltal, igen, és ezáltal, hogy dotálva volt, ezáltal kaptak kőcirkuszt, és kaptak kőépületet iskoláknak is. Tehát egy nagyon átgondolt rendszerben üzemeltették úgy a cirkuszt, mint a képzést. Ebből Magyarország is profitált, hiszen a fővárosi nagycirkusz új épülete most már közel 50 éve ugye áll a Városligetben, de ezt azért megelőzte egy pár másik épület is, ami többnyire korábban ugye magánkézben volt, viszont az államosítás idejében ugye ezt elkezdték dotálni. És ebben a dotációban, ebben kapott egy újabb lendületet, és megszületett a Állami Artista Képző Intézet is, ami korábban egy ilyen tánc művészeti stúdió volt. Ezek segítettek ahhoz, hogy egy hasonló struktúrában működjön a magyar állami cirkusz, mint mondjuk korábban a szovjet.
De akkor, ha jól értem, akkor azért fontos a Kőszínház, vagy ön most összeköti ezt az állami támogatással? Tehát azért fontos, mert ha Kőszínház van, akkor valamilyen állami dotáció is társul hozzá.
Igen, tulajdonképpen a Kőszínház az gazdasági alapokon nem tud megélni, tehát a kőcirkusz. Nagyon kevés olyan kőcirkusz van, mely állami segítség nélkül fent tud maradni. Az utazó cirkusznak a nagy előnye, hogy az attrakciót azt összecsomagolják, és átviszik egy másik helyre, és ott megint attrakció lehet, ameddig van rá igazság szerint érdeklődés. És amikor nem, akkor megint összecsomagolnak, és tovább vándorolnak oda, ahol éppen aktuális egy fesztivál, vagy éppen aktuális valamilyen vásár, tehát valami apropóból okosan kiválasztatják a turnénak az időpontjait. Ugye a kőcirkusz esetében pedig ugye ott van, ahol van, és állandóan vissza kell tudni vonzani a nézőközönséget ugyanabban az épületben. Bizonyítja ezt az is, hogy mondjuk Nyugat-Európában összvisz 4 kőcirkusz van, ami saját lábon meg tud állni. Az is többnyire úgy, hogy valami fajta városi segítséget azért kap. Van egy Párizsban, van egy Blackpoolban, Angliában, van egy Münchenben, és van egy mondjuk Romániában. Kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy nekünk is van egy fővárosi nagycirkuszunk, és főleg azért, mert hogy ezt támogatják, és kedvelik, és szeretik.
Most zavarba hoztam ezzel a hagyományos cirkusz kifejezéssel, mert hogy egyébként talán, amikor az új cirkuszról beszélnek, akkor ellenpontként hagyományos cirkusznak szokták nevezni a klasszikus vonalat, nem? Mi ma ez a viszonyrendszer, vagy egyáltalán hogy működik most az új cirkusz, annak elsősorban színházakban a helye, vagy ez egy más művészeti ág?
Hú, hát én nem szeretem ezt ilyen feketén és fehéren külön választani, hogy a hagyományos, meg az új cirkusz. Az új cirkusz, ami egy trendi kifejezés, az a cirkusznak egy újraértelmezése. A hagyományos cirkusznak az eszközeit használja. Legfeljebb más módszerekkel is kommunikál. Tehát bevonja esetleg a táncot, vagy bevonja a színházi dramaturgiát, bevon akár néha verbális tartalmat, tehát beszédet is.
Igen, tehát a történetmesélés, ha nem is verbálisan, de valamilyen módon része az új
cirkusznak. Része van, de a történes mesélés az a hagyományos cirkuszban is azért már elő-elő fordult. Tehát az nem egy új találmány, az 100 évvel ezelőtt is volt. Én
csak erősíti a színházi vonalat, azt hiszem, hogyha egy konkrét mederbe terelik ezeket, és nem csak egymás után szereplő attrakciók sora lesz, hanem valamit felépít.
Igen, tehát a cirkuszművészet az iszonyatosan széles skálán tud működni. Én hiszem azt, hogy van átjárás, tehát vannak olyan produkciók, megemlíteném ugye a Reszirkel társulatot, ott van például egy Myland nevű produkció, ami kifejezetten a hagyományos cirkuszi technikával rendelkező artistákat alkalmazta egy kortárs tánc környezetben. És ezt olyan ügyesen rakták össze, hogy igazság szerint nagyon nehéz kategorizálni.
Igen, vagy rávilágítani a különbségre most, ahogy mesél, és gondolkodom a Mylanden, tényleg ott pusztán a fényjátékával, a humokkal, de hagyományos handstand számokat, tehát olyan számokat, amik a cirkuszi.
Tehát abszolút, tehát a tartalom, tehát ott is a hétlabda van kidobva, és a zsonglőr ugye a levegőben tartja, a szabadlétre, akrobatika az egyensúlyon alapul, és a kéz a kézben való erőegyensúlyozás is az, ami a hagyományos cirkuszban a körítés, a mozgáskultúra, az a fajta érzelmi kifejezés, amit a rendező megálmodott, az van ugye hát másképpen alkalmazva. Úgyhogy mi erre most mondjuk azt, hogy ez kortárs, vagy ez új cirkusz, nehéz, mert szerintem, és ugye Vági Bence rendező szerint is, ez egyszerűen csak cirkusz.
Ön menedzserként dolgozik egyébként a Reszirkellel?
Igen, én a Reszirkellnek a nemzetközi turnéit egyengetem.
Mi az oka annak, hogy például egy ilyen produkciót érdemes elvinni mondjuk a Fringe-re, vagy akár ott bemutatni, míg mondjuk egy ilyen klasszikus cirkuszi összeállítást nem? Vagy ritkábban?
Hát a Fringe-en sokféle produkció volt jelen, ugye mi tavaly voltunk, ott 4300 produkciónak voltunk az egyike. Hagyományos cirkusz is volt. A Fringe az tulajdonképpen ezért egy színházi fesztivál, tehát ott azért a színházi elvárásoknak, vagy a színházi közönség van jelen. Egészen elképesztő volt az a fajta érdeklődés, amit a Myland kiváltott. A kritikusok ugye 9 féle ilyen ötcsillagos kritikát kapott, és ugye van egy lista, ez a lista összegyűjti a kritikáknak a csillagait, és abból van egy átlagszámítás, és az átlagszámítás szerint ugye első helyen végeztünk. Már a fesztivál közepétől átvette a Myland a vezetést, és ugye egészen a legvégéig ott tudott maradni. Ez talán egy jelzés arra, hogy a nézők nyitottak a kísérletekre, és ez a Cirque Dance féle újabb csíra, ez lehet egy lehetőség, hogy milyen irányba mozduljon el a jövő cirkusza. Nagyon izgalmas témák egyébként.
Innen fogjuk folytatni a hírek után Christoph Christian cirkuszrendezővel, zsonglőrrel.